Én a klienseimnek is azt szoktam mondani, hogy nem a terápia a nehéz, hanem az utána levő 4-5 év. Amíg mindazt, amit a rehabon megtanulsz, azt be kell építeni, hogy napi rutinoddá váljon, mint mondjuk egy, nem tudom, gluténérzékenynek, hogy akkor mostantól nem ehetek kenyeret.
Vagy egy szülőnek, hogy
vagy
most
egy
azon
szülőnek. Igen. Igen, és még meddig nem fogok.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Függőség Podcast, én Kovács András Péter vagyok, ma is Dése Nikővel kalandozom a függőségek világában, és Hoffmann Kata mutatja nekünk az utat, vendégünk pedig Nagy Aliz, szociális gondozó, ápoló, prevenciós koordinátor, színháztréner, és a Szegedi Parti Szerviz egyik alapítója, nem, csak részt vettél, a Szegedi Parti Szerviz egyik korábbi munkatársa, a dr. Farkasinszky Terézia ifjúsági drogcentrum alapítója? Nem?
Munkatársa?
Munkatársa. Volt.
Voltam.
Volt, és ez az, ami megszűnt, ugye?
És ez az, ami megszűnt. Én, sziasztok, bocsánat, ezt elfelejtettem. A drogambulancián dolgoztam, ott is a rehabon, mikor is 20-ban. Jöttem el, hagytam el idézőjelbe a pályát, ott azért egy elég kemény 20 évet majdnem letoltam, és csináltunk egy saját alapítványt, ami ugyanúgy szerfüggőkkel, illetve hozzátartozókkal foglalkozik, és hát most jelenleg abban dolgozom, illetve színházterápiás foglalkozásokat tartom Hoffmann Katával.
Együtt tartjátok a foglalkozásokat?
Igen.
Szombatonként?
Igen.
És Szegedről felutazol.
Igen.
Ilyenkor, mint ahogy a podcast kedvéért is
így
tetted,
van.
És amit még mondjunk el, hogy tapasztalati segítő vagy,
így
tehát,
van.
Hogy te magad is megjártad a szerfüggőség poklát, amiről, ha jól tudom, nem nagyon szeretsz beszélni mondjuk terápiában, vagy ami nyilván nem is dolga a terápiának, hogy az órukra közd azoknak, akik hozzád fordulnak, de hogy ez mindenképpen egy olyan perspektívát ad neked is.
Amiről... Igen. Azért nem szoktam beszélni erről, hogy tapasztalati segítő vagyok, mert hát 90-es évek végén szoktam le. Tehát, hogy ott már eltelt egy 20-25 év. Kicsit volt egy generációváltás is, teljesen más most a szerfüggőknek a szokásai, meg a szerhasználathoz kapcsolódó attitűdök, és azt gondolom, hogy ebben nekik sokkal inkább tud segítség lenni a mostani generáció.
Ez elmaradt, áruljuk el, hogy a mai témánk a rehabilitáció lesz. És akkor kettőtökhöz van egy közös kérdésem, hogy nektek maga a segítés az terápia? Tehát az öngyógyításnak és az önfejlesztésnek és az önismeretnek is az eszköze? Mert hiszen nem véletlenül választottátok ti sem ezt a pályát, hogy ti miközben gyógyítotok, gyógyultok?
Szerintem igen. Én, tehát, hogy nem is tudom, valamelyik családterapeuta mondta, hogy nem az a baj, hogy ott vagy egy terápiás folyamatban, és gyógyulni vágysz, vagy te is gyógyulsz, hanem akkor tegyél csinált. Meg mindent, hogy gyógyuljál. Tehát, hogyha valahol azt gondolom, hogy vannak bizonyos folyamatok egy ilyen segítő kapcsolatban, ahol máshol tartok, mint a kliens, és vannak olyan események, amiben, amire én úgy gondolok, hogy ez egy jelzés az, hogy tehát jött egy egyszer nem túl régen egy kliens hozzám, aki egy ilyen kicsit elkényeztetett gyerek volt, de csak úgy anyagi téren, érzelmileg nem. És egy kicsit azt vettem észre, hogy lehet, hogy ez most nekem egy üzenet, hogy hogyan bánok én a gyerekkel, hogy hogyan vagyok vele. Már bocsánat, hogy behozom ezt a témát, persze. De tehát, hogy mint anya lehet, hogy ő most azért van ott az életemben, hogy átgondoljam, hogy hogy vagyok a gyerekemmel, mennyire vagyok következetes. Tehát, hogy ilyen szinten azt gondolom, hogy igen, picit gyógyulunk, meg így hoz nekünk üzenetet egy-egy segítő kapcsolat, vagy egy terápiás viszony.
Igen, ez azt hiszem, hogy tudok csatlakozni, tehát azt is szoktuk mondani, hogy ebből a sebzett gyógyítóból egy idő után terapeutává gyógyulsz, vagy miután segítővé gyógyulsz, és jó esetben ez meg is történik, ez a folyamat. És aztán, hogy ez hol áll meg, szóval, hogy ki tudja, szerintem ez is valahogy egy ilyen never ending story, vagy hogy akkor már ezt gyógyulásnak hívom, vagy változásnak, vagy fejlődésnek, vagy egész egyszerűen tudok-e élni ezekkel a lehetőségekkel, hogy egy-egy kliens, vagy egy-egy eset kapcsán saját magamat is újra gondoljam, saját magamnál is fókuszba helyezek bizonyos kérdéseket, tehát, hogy igen, ilyen módon, meg én azért azt is tapasztalom, hogy nagyon sokat lehet tanulni a kliensektől. Uh-huh. Hogy ez.
Igen.
Ez olyan érdekes, nem, hogy kiosztod a kliensnek a házi feladatot, a következő
és leüléség, te oldod meg.
És kiosztod magadnak is.
Igen. Igen. Valahogy így.
Ez valahogy a hitelességhez szerintem egy hozzátartozik, hogy nem csak beszélek róla, igen, hanem valahogyan ez szerint működöm.
Hú, ebből milyen jó tévésorozat lenne?
A hitelesség.
Kedves hallgatók, ez most, ez az én ötletem, stip-stop, nem lenyúlni, hogy egy olyan pszichiáter, akitől elmegy a beteg, és utána nekiáll így a saját életét helyre rakni. De lehet, hogy már volt ilyen.
Terápia, Mácsai Per.
Nem hiszem. Francba tudtam, hogy ellopják. És akkor kanyarodjunk rá a rehabilitáció kérdésre. Ugye itt is a fejekben nagyon-nagyon durva képek élnek, és ha beírom a YouTube-ba, tehát ha utána akartam kicsit nézni a kérdésnek, beírtam a YouTube-ba, hogy rehab, és még mindig az Amy Winehouse klip a legelső, ami kijön, ahol ugye azt énekli, hogy they try to make, hogy próbálnak benyomni a rehabra, de azt mondom, hogy nem, nem, nem. És van egy ilyen csúnya hely, ahol omladozó vakolat közé be kell feküdnöm egy rozsdás kórházi ágyra, ott bent vagyok hónapokig a szabadságomtól megfosztva, és aztán kijövök, és újra minden a régi lesz, és aztán két év múlva megint belöknek. Tehát nagyjából ez van a fejekben rehab címén. Ezt azért oszlassuk el. Ezt azért tegyük helyre.
Nem így van.
Köszönjük szépen.
Így van.
Nagyon is hallották.
Sziasztok. Az épületek már nem úgy néznek, hogy egy rozsdás ágyon fekszel. Nem, alsó-felső prics van.
De olyan.
Tudod, az emeletes elvenik.
Tehát, hogy egyrészt van egy törvényi háttere, előírja, hogy hány négyzetméternek kell lenni egy kliensnek, ha ezt a részét vizsgálom. Valóban van egy lemondás része. Tehát, hogy azt nem lehet megúszni. Ugyanis ahhoz, hogy befele tudj figyelni, meg rendbe rakd az életedet, ki kell, hogy emelődj, vagy ki kell emelned magad abból a közegből, amiben voltál. És ez lemondással jár. Nincs Facebook, nincs internet, nincs telefon. Ennek van egy folyamata. Valaki beköltözik a rehabra, akkor igazából terápiája válogatja, hogy mennyi időre, de 3 hét, 1 hónapra izolálják őt a külvilágtól. Se anya, se apa, se tesó, se a csajom, senkivel, se a pasim. Nem beszélhetsz. Ami egy azért óriási teher abban a világban, ahol 2 másodpercenttel reagálok, igen, valamire. De egyébként meg lehet csinálni, és van egy tök jó hozadéka, hogy végre át tudom gondolni, hogy mit is akarok valójában. És ebben az izolációs időszakban az is benne van, hogy át tudom gondolni, hogy mit akarok, hogy honnan jövök, hogy mekkora kakiban vagyok most, vagy vagyok egyáltalán kakiban, vagy csak az anyám, vagy az apám tolt be, és hogy ott van egy nagyon erős megtartó közeg, amit szerintem nem szabad így kihagyni, mert amikor ott vagy elzárva a külvilágtól egyedül, akkor ott van egy csomó sorstárs, aki elmondja, hogy ezt meg lehet csinálni, és meg tudod csinálni, mi is megcsináltuk, és ami szerintem az egyik legfontosabb dolga a rehabnak, az az, hogy megtaláld azt a motivációt, vagy azt a célt, amiért érdemes. Mert hogy ezek az emberek között többnyire azt tapasztalták meg a világból, hogy ők nem jók, vagy ők rosszak, ott vannak a traumáik, ott vannak az elfojtott érzéseik, és az első időszaknak szerintem az egyik nagyon-nagyon fontos célja, hogy megmutassa a kliensnek azt, hogy nem vagy rossz, és nem vagy egyedül. Hogy megtaláljuk azt a pontot, amiben te jó vagy. És erre mi nagyon nagy hangsúlyt vektettünk, hogy mondok egy példát, idefele jövet, ez eszembe jutott, volt egy kliens, aki kiment a boltba, tudni kell, hogy majd mesélek a Rehabnak a működési rendjéről, kiment, és az egész közösségnek ő vásárolt. És hát addig bizniszelt a pénzzel, amíg csinált magának, nem tudom, 1000 forint pluszt. Tehát, hogy így mosztotta, szorozta, és visszajött a Rehabra, megállt az ajtóba, és ez volt az első mondata, hogy lehúztam a közösséget 1000 forinttal. Oké, akkor üljünk le, nézzük át a blokkokat, hogyan csináltad, és ugye nyilván mindenki ott kiakadt, hogy hát már megint mit csináltál, te is csak egy olyan drogos vagy, és elkezdték kitalálni, hogy akkor milyen következményei vannak a viselkedésének, nem tudom, hogyan fogja ezt megoldani, én egy rossz drogos vagyok, és nem érdemlek többet, és akkor mondtam, hogy oké, akkor álljunk itt meg. Mi történt most máshogy? Hát bevallottad. Tehát akkor most máshogy csináltad, mert hogy ez a dolognak a lényege, hogy ezt tanulja meg a kliens. Eddig így csináltam, lehúztam, boldog-boldogtalant, loptam, csaltam, hazudtam, de most az egyszer nem. Megcsináltam, de bevallottam, és odaálltam, és vállalom a következményeit, és akkor azt a pillanatot kell megfogni, hogy te most máshogyan csináltad.
Olyan, mintha egy kört nyílt kártyákkal játszanánk le, nem? Tehát, hogy így igen. Elmondom, hogy mi zajlik a háttérben, vagy mi van a pult alatt.
Igen, abszolút.
Csak ugye valahol... ez is az a tudatosság kell, amiről pont beszéltél az elején.
Igen, de tehát a tudatosság nélkül nincs felépülés. Tudnom kell, hogy milyen traumákat éltem át, miket kell meggyógyítanom, hogyan viselkedem, azokat hogyan lehet máshogy csinálni, és miben vagyok jó.
Uh-huh. És egy picit még azért lépjünk vissza a folyamat jó. Elejére, ugye? Tehát, hogy ez a másik... Nem, nagyon helyes. Hogy a másik kép, ami él az emberekben, hogy ő szerhasználó, vagy ő alkoholista, tehát megy az elvonóra, pont. Holott azért az elvonót még nagyon sok lépés megelőzi. Ott van az alacsony küszöbű ellátás, megtanultam végre a nevét, amihez még nem kell se tajkártya, sokszor ingyenes és nagyon igen. hasznos segítség lehet. Ott van az egyéni vagy csoportos terápia még bent lakás nélkül, de amikor már odáig eljutunk, hogy betoljuk az illetőt rehabra, akkor azért már egyrészt kiderül az is, hogy valószínűleg nincs más megoldás, másrészt meg azért az sem tolás, nem? Tehát nem lehet valakit az akarata ellenére berakni, hanem nagyon sokszor ezek az emberek maguk is eljutnak a felismerésig, és önként rögtön a legelső tájékoztatónál azt mondják, hogy igen, tudomásul veszem, hogy akarom.
Hát sőt, mi több nem lehet betolni, szóval hogy a feltétele az önkéntessége.
Igen, de amilyen láttam ilyen dokumentumfilmeket rehabról, és ahol ilyen betegfelvételt mutattak nyilván el homályosított arcokkal, ott mindenhol ez volt, hogy a bűbájos asszisztens, aki mindenhol ilyen tündéri nők voltak, tök aranyosak, aki elmondja a jelentkezőnek, hogy figyelj, ez ezzel jár. Bentlakás, nincs mászkálás, nincs költés, nincs kommunikáció, és mindenki sűrűn bologatott, és mondta, igen, tudom, akarom, jöttem, kész vagyok rá. Tehát, hogy legtöbbször így érkeznek már meg az emberek,
nem.
Ugye?
Nem?
Igen. Nem? Tényleg?
A filmekben igen.
Akkor én rossz dokumentum.
De a függőnek ez milyen jó lesne.
Igen. De nagyon ritka, aki így érkezik, hogy én most ezt akarom. Mert azt szerintem tudni kell, hogy tehát nyilván a függőségnek több szakasza van, és nem mindegy, hogy melyik szakaszban érkezik meg hozzánk a delikvens, de hogy többnyire az a motiváció, hogy azért jövök, mert anyám már nagyon akarja. Egy kicsit bejövök, nehogy elzárja a pénzcsapot. Vagy azért jövök, mert jön a tél, és kint hideg van. Vagy azért jövök, mert jön a rendőrség, és most már valamit kell csinálnom. Tehát, hogy mindenkiben azt gondolom, hogy ott van a vágy egy jobb életre, mert így vagyunk szerintem kódolva, hogy boldogok akarunk lenni, azt keressük. De amikor abban élsz, hogy te csak erre vagy képes, akkor nem fogod elhinni, hogy hogy neked sikerülhet. Tehát még ha ott is van a lendület, hogy igen, most elő szokták adni, igen, rehabra jöttem, a társadalom hasznos tagja szeretnék lenni, azért nem mindig. Tehát, hogy azt a belső vágyat egy kicsit föl kell tuningolni.
Szépen, nem vagyok benne biztos, hogy ők tudják, hogy van kiugrási lehetőség úgy igazán. Tehát, hogy mik a lehetőség, hogy vannak lehetőségeik.
Szerintem azt tudják, hogy hova fordulhatnak segítségért is, milyen utak vannak. De nem biztos, hogy ezt elhiszik, hogy ők erre képesek. Vagy nem biztos, hogy ott tartanak, hogy ők ezt akarják. Mert van olyan is, amikor azt mondja, hogy én nem akarok azt az életet, hanem én így akarom leélni az életemet, hogy anyagozok. De hogy az is egy döntés. Az a legnehezebb egyébként, hogy így volt egyszer egy kliensem, aki hát még tiniként is ismertem, és az jó embernek gondolom őt, de ő így akarja leélni az életét.
És úgy, hogy közben, tehát ő úgy képzeli el, hogy ez az állapot beállt fixre, ő így ennyi van. Anyaggal el van, ennek az anyagi hátterét tudja biztosítani, azok a kapcsolatok, amik neki még nem mentek tönkre, és még megvannak, az úgy elég.
Igen.
Aztán ez aztán fordulhat persze sokkal rosszabbra menet közben.
És át is fordulhat jobbra is. Mm-hmm. Tehát, hogy föl lehet ébreszteni a vágyat.
Az, amikor elkezdődik egy terápia, vagy az első beszélgetés, meglepődnek a szerhasználók azon, hogy milyen kérdéseket kapnak, hogy nem a szerhez szorosan függő kérdések, hanem mondjuk családtagok, vagy anya-apával való kapcsolat? Tehát, hogy mennyire, mélyre, és
hogy messzire. Mi köze ahhoz,
hogy anyámmal milyen a viszonyom?
Tehát, hogy az látszódik rajtuk, hogy nem biztos, hogy erről akarnak beszélni, vagy hogy ez egy nehéz beszélgetés. És általában azért ott szokott eldőlni, hogy kijön-e valaki a rehabra, vagy nem, hogy el tudja elmondani. Uh-huh. De én azt is tiszteletben szoktam tartani, azt mondja, hogy nem akarok erről beszélni, mert azt gondolom, hogy akkor ott van a legtöbb gond. Csak még nem tartott, hogy erről beszéljem. Uh-huh. De valóban ez egy nem csak a motivációs interjúban, hanem az egész folyamatban ez egy nehéz út szembenézni azzal, hogy honnan jövök, vagy hogy milyen traumáim voltak, vagy hogyan gondolkodom magamról, a testemről. Szóval abba a tükörbe belenézni az nehéz, de megéri.
Uh-huh. És akkor fel lett véve a kliens Igen. a rehabra, és akkor egyrészt elkezdődik a fizikai kitisztulás, másrészt meg elkezdődik a pszichológiai munka. Uh-huh. Ez a kettő, ez párhuzamos, vagy előbb várni kell, amíg kiürül a szer, és egyáltalán használható lesz az illető?
Várni kell, tehát, hogy egyébként mondjuk alkoholbetegeknél, vagy olyan függőknél, de most már a designer is, designer drogoknál is el szoktuk küldeni kórházba őket, tehát a detoxikációs részt azt máshol történik, mert nem tudjuk, hogy milyen hatásai vannak mondjuk a mostani designer drogoknak, illetve hát az alkoholnál elég súlyos a fizikai megvonás, azt ott nem is tudjuk biztosítani.
Az a súlyosabb az alkoholból való?
Hát igen. Amikor delirál egy beteg, igen, tehát hogy ott az gyógyszeres támogatás, nyilván egy olyan fokú alkoholhasználat után az szükséges, mert akár bele is lehet halni az elvonásba, igen. Tehát, hogy azért szoktuk mondani, hogy jó, hogyha az ember otthon neki el, mondjuk csökkenteni vagy leállni, de hogyha mondjuk valaki napi egy liter töménnyel üzemelt az elmúlt két évben, az ne álljon neki, mától ne használni, mert hogy ahhoz mindenképpen kell egy kórházi.
De hogy ugye azt mondják, hogy amíg kiürül a szervezeted, és úgy helyreáll a belső kémiát, az 28 nap, azt hiszem, hogy 4 hét, vagy nem is tudom.
Hát igen, szokta keringeni ilyenfajta, hogy 28 nap. A nikotinnál valóban például a nikotin kiürülése az 28 nap, meg ugye a szokásváltozások miatt szokták mondani, de például egy ópiát elvonás az két hét alatt lezajlik egy durvább influenza-szerű tünetekkel, vagy az alkoholnál is egy
akkor
két hetes.
Lehet, hogy nem is covidos voltam. Ne!
Te ezt mutatott valami?
Felszíntem a tesztet.
Akár egy-két hetes kórházi detoxikálás is elég szokott lenni, igen. Szóval ez nem tart.
Csak mert ugye, hogy ugye megvan a detoxikálás, igen. De hogy mire még nem tudom én a saját agyat, saját jutalmazó rendszere helyreáll, azt szokták mondani, hogy az első, az eleje az nagyon-nagyon rossz, tehát ami rossz, az tényleg nagyon rossz, viszont amikorra jó lesz, akkor sokkal jobb lesz, mint előtte, mint még szerhasználóként. Ez igaz? Tehát, hogy miután kitisztultál és eltelt mint több hét, hogy utána a jó, az sokkal jobb, sokkal színesebb, ízesebb, ingergazdagabb.
Hát lehet
mondjuk,
ilyen.
Mondjuk ezt egy, nem tudom én, heroin függőnek, hogy a valóság az mennyivel jobb ahhoz képest, amit
hát én azért azt gondolom, ez egy hosszabb folyamat, igen. Ennél, meg nem, sajnos nem ennyire egyszerű, mert különben akkor
lenne,
szerintem igen. Sokkal többen vállalkoznának.
De a lényeg az, hogy az elején azért az illető, hogy Charlie-t idézzem, már kap egy szippantást a jóból, nem? Tehát, hogy tisztán azért csak van valami olyan érzés, hogy ja, hát ez egész
hát csak mit hívsz tisztának, igen. Szóval, hogy tök jó lenne azt mondani erre, hogy igen, ez itt a reklám helye, kert csinál.
Én naivan pozitív vagyok, még sose voltam
szerelvonással. Vagy gyerek, egy hét után ivott egy kávé.
Jó lenne azt mondani, hogy ez így van, de azért abban, hogy észrevedd a jót, amikor az elmúlt 5-6-10-20 évedet rosszban töltöd, az egy hosszabb folyamat, és majd Katta biztos elmondja, de azt gondolom, hogy az agynak a jutalmazó rendszere sem áll vissza olyan hamar. Uh-huh. Illetve nem okoz akkora flash-t, mint mondjuk a heroin. Igen.
A saját kis dopamin adagom az kanyarban.
És nyilván első körben az ember azt várja, hogy flash sem legyen attól, hogy felhúzom magam, de meg kell tanulnom azt, hogy az a flash, azt én tudom kvázi generálni, mert tudok, megengedem magamnak, hogy örüljek neki. És ezt nem biztos, hogy a kliens még tudja, sőt, biztos nem tudja az. Nem is biztos, hogy megengedi magának, hogy örüljön.
Igen, meg olyan jó, hogy fölteszed ezeket a kvázi naív kérdéseidet, mert sokszor így is jönnek a függők is a terápiába, hogy hát akkor valaki ígérje meg nekik, és írja alá, hogy akkor nem tudom, egy hónap múlva már minden szuper lesz. De hogy azért ez nem ennyire egyszerűen működik, meg ez is folyamat, meg azért van, aki így a felépülés kapcsán azt szoktam mondani, hogy hát amennyit eltöltöttél az anyagozással, teljen el annyi idő józanon, és akkor majd térjünk vissza erre a kérdésre, hogy tudod, de azért ennél előbb jönnek a pozitív visszajelzések, tehát azt csináljunk kedvet is ehhez.
Csináljunk, valóban... csak ez a olyan világban élünk, ahol kövesd ezt a 10 pontot, és boldog leszel. És akkor mi történik? Tehát megtörtént a detoxikáció, és akkor elkezdődik az érdemi munka.
Minden terápiás módszer egy picit más, de valahol van egy folyamat, ami szerintem mindenütt ugyanaz. Az első lépés, vagy az első fontos momentum a felépülés útjába a beismerés. Tehát, hogy azt mondja, hogy elérjünk oda, hogy azt tudja mondani a kliens, hogy igen, legyőzött a szer, igen, függő vagyok, igen, beteg vagyok, tudom, hogy az elején én máshogyan közelítettem meg, de akkor is kell az a fajta betegség, tudod, hogy igen, szenvedélybeteg vagyok, és igen, csináltam egy csomó rossz dolgot a szenvedélybetegség kapcsán. És ha ez megvan, illetve megvan a mellette a motiváció is, akkor mindenkinek azt gondolom, egy kicsit egyéni útja van, hogy milyen negatív viselkedéseket csinált ő, vagy csinál még jelenleg is, mit hozott a családjából, hogyan működik a párkapcsolata, ha van, ott mit ront el, mi az, amit igazából helyre kell hozni. És mindenütt van egy egyéni terápiás terv, amiben benne van a fizikai állapot, hogy akkor most, nem tudom, fogytam 30 kilót a speedtől, akkor ott azt javítani kell. Benne van az, hogy a sport, nyilván, hogy erősödjön is, nyilván van egy olyan étrend, benne van a családi kapcsolat, hogy abban hol vagyok, hol tartok, és hogy helyre akarom-e hozni. Az se baj, ha az első körben azt mondja, hogy én nem beszélek többet anyámmal, mert akkor az a cél, hogy erre bemotiváljuk, hogy igenis előbb-utóbb vett föl a vele a kapcsolatot, illetve van egy szerhasználattal kapcsolatos viszony, hogy hogyan kezdtem el anyagozni, miért anyagoztam, mire használtam a drogozást, És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része a történetnek, mert valahol itt kezdődik a tudatosság. Hogyha tudom a traumáimat, tudom a sérüléseimet, tudom a családi kapcsolataimat, a szociális kapcsolataimat, akkor meg fogom érteni, hogy miért használtam a drogot. És ha tudom, hogy miért használom, akkor egy kicsit lehet, hogy megértem önmagam. És ha megértem önmagam, akkor nem vagyok akkora rossz ember.
De nincs olyan, hogy valaki végül arra jut, hogy hát csak azért használtam, mert jó. Tehát, hogy mindig kimondhatjuk.
Mindenki azért használja, mert jó.
Igen.
Egy ideig.
Igen.
Igen.
És akkor ide mondjuk a rehabra érkezőknek hány százaléka szokott megérkezni?
Hát...
Tehát van, aki végig ilyen ökölbeszorult fejjel, keresztbefont karral, nem, végig a több hetet?
Nem, ő egy pár, tehát hogy maximum 3 hónap után kipörög. Azt gondolom, hogy ott a 3. hónap körül van egy nagy találkozás, meg egy nagy döntés, hogy nagyon sok dolgot megtanultam önmagamról, megértettem, hogy miért drogozom, de hogy ezen változtatni kell. Uh-huh. És az egy nagy döntés, hogy akarom-e, vagy képesnek tartom-e magam. És ott nagyon sokan fölállnak, hogy nem állnak még készen arra, hogy szembenézzenek vele, és hogy elköteleződjenek. Ez a másik fontos része a folyamatnak, hogy elköteleződöm a józan élet mellett.
De hogy ez is az érettségnek már mekkora foka, hogy belásd, hogy éretlen vagy.
Igen.
Nem?
Igen.
És akkor előfordulhat, hogy ők egy fél év múlva, vagy egy év múlva maguktól jelentkeznek, és azt mondják, hogy na most kész vagyok, vagy most van egy olyan mélypont az életemben.
Abszolút, meg azért arra is szoktunk törekedni, nem csak rehabban, hanem úgy egyáltalán szerintem bármilyen ellátási formában, hogy valahogy berakd a bogarat a fülébe, csúnyán mondva elrontsd az anyagozását, hogy már ne ugyanaz legyen, és ne tudja ugyanúgy, a semmit nem tudok teljes nyugalmával használni, vagy vinni tovább azt, amit vitt, és lehet, hogy ez később fog beérni pár hónap múlva, lehet, hogy pár év múlva, lehet, hogy sose érik be, szóval nyilván olyan is van, de hogy valahogy ez is része, fontos a része a folyamatnak, hogy már ne legyen ugyanaz, mint előtte volt, és hogy ez hagyjon egy olyan nyomot benne, amitől aztán később lehet, hogy tényleg megjön az a döntés, hogy most neki futok újra, vagy most megérett a...
Erre van egy jó sztorim, ezt elmesélem, hogy egyszer ültünk, fölvettünk egy fiatal srácot pár év szerhasználat után, és az első beszélgetésnél beült a közösségbe, nagyon meg volt szeppenve, és megkérdezte a többieket, hogy de hát mire jó a rehab? Mire ott volt már egy öreg junk, és azt mondta, hogy arra, hogy ne tudjál bűntudat nélkül anyagozni többet.
A beszélgetést már is folytatjuk.
És ilyenkor haragudnak rátok? Meg hibáztatnak? Meg ti vagytok az ördög?
Néha. Hát,
abszolút ez is benne igen. van, szóval hogy sokszor azért egy olyan felület vagyunk, amire elég sok minden vetül. És
mert én is kapok negatív kommenteket, de azért egy szobában szemben ülve egy ilyen emberrel, aki írta rám önteni a minden keserűségét.
Volt
azért.
Olyan, igen, egyszer a egyik legnagyobb elismerésem, amit egy klienstől kaptam, az volt, hogy jól van a Liz, már nem gyűlöllek, csak utállak. Mondtam, oké, akkor már valamit megírtottél.
De ezt nem veszitek magatokra, vagy pedig ezen dolgozni kell nektek is, hogy ezt így otthon józan észtel és önértékeléssel kibírjátok, és hogy a párotok megölelgessen, hogy de hát te jóra való vagy, és rendes vagy, és csak jót akar.
Hát,
mint ahogy engem kell, miután lejöttem a színpadon.
Igen, az valószínűleg egy más műfaj, és ott lehet, hogy ennek helye van, de hogy azért itt ezt így magunkra venni, az szerintem ez nem egy működőképes gyakorlat lenne.
Nem, viszont azért...
Mint ahogy a pozitívat sem, most bocsánat, hogy ezt mondom, amikor te vagy a világ legszuperebb gyógyítója, és már voltam 25 szakembernél, de maga doktornő az üzenet.
Ez a legnehezebb szerintem, amikor bejön egy
ilyes. Hogy azt se vedd magadra.
Így van.
Mert azt se neked.
Mert te csak egy eszköz vagy, ugye ezt is egy interjúban olvastam veled, hogy te csak egy eszköz vagy az ő gyógyulásában.
Igen.
És a te feladatod az, hogy a személyre szabottan neki megfelelő utat kijelöld.
Igen, ahogy a Katta is mondta, kicsit felületek vagyunk, kicsit eszközök, és ebben a kliensnek a feladata, hogy eldönti, hogy használ-e minket a szó jó értelmében. Hogy mindaz a kérdéseink, meg a viszonyunk kapcsán felmerülő problémákkal szembe tud-e nézni, és hogy használ-e minket, vagy azt mondja, hogy nem, mert most éppen gyűlöllek, vagy utállak meg amúgy is. Te vagy ma a rossz néni, ilyen is van.
Meg milyen helyzet az, hogy míg ő azt képzeli, hogy nincs kiút, nincs lehetősége, ti mutattok nekik lehetőséget, és ezzel alapjaiban rengetitek meg a világképüket, és ez...
Igen, kell jelentjátok a játékot.
Igen. Igen.
Hát ezt vállalni kell.
Igen. Na, ezért szoktak minket utálni.
De azért annyira ne távolítsuk el a hétköznapoktól a beszélgetést, hogy most nem csak szerhasználók rehabilitációjáról van szó, vagy nagyon-nagyon súlyos alkoholfüggők rehabilitációjáról, hanem a rehabilitáció az azonos folyamat, gondolom, mindenféle szer- és viselkedés függőség esetében is, nem? Tehát, hogy mondjuk egy evészavarost helyre rántani, gondolom ugyanez a lelki folyamat. Tehát neki ugyanúgy meg kell győzni a kis lelkét, meg kell keresni a kiváltó okokat, utálhatiteket, haragudhat rátok, továbbra is fontos neki az, hogy ő ne érez, hogy ő soványnak lássa magát, vagy továbbra is ott van az a probléma, ami miatt ő nem eszik, vagy kontrollálni akarja a saját kalóriabevitelét.
Bizonyos szempontból igen, nagyon hasonló tud lenni, azért klasszikusan eredetileg a rehabokban mégiscsak a keményebb szerhasználók, illetve a komolyabb alkoholfüggők jártak, és most már azért ennél tágabb a paletta, és meg ugye azt is tudjuk, hogy az addikciók halmozódnak is, tehát, hogy nagyon sok esetben a viselkedéses függőség ez együtt jár, mondjuk valamilyen fajta kémiai függőséggel is. Talán kevésbé jut eszébe egy, nem tudom, testképzavarosnak, vagy egy szerencsejátékosnak, vagy nem tudom én, bemenni egy rehabba, de igen, maga a folyamat.
Szerencsejátékos az... bemegy a rehabra, lássuk, mi lesz.
Fölrakok mindent a igen, feketére.
Igen. Volt mert, ilyen, igen.
Igen, meg hát néha ők azért mennek be, mert mondjuk
probléma, vagy más.
Alkohol is, vagy mondjuk olyan jogi ügyek vannak, vagy tényleg már mindent eljátszott és elveszített, és akkor mondjuk oda így kerül be, nekem is volt igen. Ilyen kliensem. De valóban nagyon hasonló. Nyilván ugye a viselkedés függőségeknél egy kicsit az a más, hogy ott a kvázi normál használatra kell visszatérni, nem pedig egy teljes szermentesség, erről már volt szó.
Igen, azért dolgozni akkor is kell, ha munkafüggő voltál, meg nem életet, akkor is kell élni, hogyha a pornófüggő voltál. És a folyamat az úgy zajlik, hogy gondolom csoportos leülések vannak bent a rehabon. Tehát, hogy egyéni terápiára se idő, se tér nincsen.
Meg van. Tehát van egy, amikor megérkezik, van, aki kap egy mentort, patronálót, egy segítőt, aki
szponzort, ez is érdekes, és hallottam ezt a szót.
Igen.
Szponzor.
Hol? Minden,
hogy hívják?
Így
igen.
Van, mindenütt más.
A szerencsejátékosoknál
szponzor. Igen, aki nem azt szponzorálja, amiben eddig éltél, hanem a változást.
A változást, így van. Illetve ott van a terápiás közösség, amin a legnagyobb hangsúly van. Mert hogy velük együtt történnek a csoportterápiák, de azért ezeken az üléseken mindig van egy képzett szakember. Kivéve a visszaesés megelőző csoportokon, vagy azokon a segítő a csoportokon, ahol már csak a felépülők egy ilyen önsegítő csoportot vezetnek, ott is vannak különböző funkciók, de hogy ott már nem szakemberek ülnek, hanem csak a sorstársak. És gyakorlatilag az történik, hogy ezek az emberek egész nap ilyen csoportokon ülnek, de megvan egy nagyon kemény napirend, meg heti rend van, hogy mikor milyen csoportok vannak, és ott ül egy szakember vagy kettő, attól függ, ugye, hogy milyen csoportokról beszélünk, és ők irányítják ezeket a csoportokat. A mentornak, vagy a szponzornak, vagy a patrónusnak, patronálónak pedig az a feladata, hogy egyrészt ő köt szerződést a klienssel, másrészt mindenkinek kell egy segítő, azt gondolom, akivel ki tud olyan kapcsolatot alakítani, ahol lehetősége van arra, hogy máshogy viselkedjen, hogy most megtanuljon bízni valakiben, vagy ezerféle oka lehet, illetve vele beszélik át a terveket, ő az, aki mondjuk számon is kéri, nyilván a közösség is, de hogy öreg, azt beszéltük, hogy minden nap 10 fekvőt lenyomsz, hát egyszer nem láttunk fekvőzni. Mi ennek
a vasárnap 70-et.
Az is egy jó.
A visszaeső.
Igen. Illetve ő az, aki végig kíséri az útján, mert ugye azért a közösség változik, jönnek, mennek az emberek, de a segítő az ott van, mint a mesében.
Igen, meg szerintem ez is fontos, amire Aliz utalt, hogy ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy nem mindenki egyszerre kerül be a terápiába, és egyszerre végez, hanem itt folyamatos a be és ki csatlakozás, tehát hogy vannak régebbi józanadók, vannak idősebb terápiások, ugye így is szoktuk mondani, meg vannak a teljesen újak, és hogy ettől függően...
De gólyabuli nincs, gondolom, megszavagamatú.
Nagyon, de van.
Igen?
Mert ez az egyik szerintem legfontosabb része a rehabnak, bár mindegyik fontos, most már azt mondom, hogy eddig mindegyik fontos volt, de hogy... Ahhoz, hogy így el tudj köteleződni, meg így megérkezz oda, hogy legyen hited abban, hogy te talpra tudsz állni, abban nagyon fontos a spiritualitás, illetve a hit. És ezek a gólyaavató bulik, vagy beavatási ceremóniák, ezek mind kicsit erre építenek, hogy megtapasztald azt az élményt, hogy megtart a közösség. Uh-huh. Bármilyen is vagy, bárhonnan is jöttél. Meg hát egész életedben nem ünnepelted a karácsonyt, a születésnapot, névnapot, nem adtál erre sem lehetőséget, amúgy is úgy voltál vele, hogy minek, engem nem uh-huh. szeretnek, és hogy itt megtanuld azt, hogy hogyan lehet jó egy karácsony. Vagy...
Én szerintem függőség nélkül is megyek.
Hogy ez a pozitív része, vagy a befogadó része, és mi történik a másik oldalon, amikor mondjuk egy józanodó találkozik a csoporton belül egy visszaesővel. Az hogyan hat rá?
Tehát, hogy a józanodót
azt tapasztalja, hogy egy társa, akivel nem tudom, hetekig, hónapokig jár csoportterápiába, vagy beszélgetésbe, egyszer csak nem jelenik meg, és nem jelenik meg másodszorra sem, és soha többé. Visszahúzó erő, vagy épp ellenkezőleg megtartó erő tud lenni?
Hát mindjárt, én csak egy rövid válasz, hogy azt gondolom, hogy valahogy a tudatosságnak ez is egy része, hogy az a visszaeséssel, mint olyannal számoljunk a felépülés folyamán, és tudjuk olyat, hogy igen, lehet botlás, lehet megcsúszás, lehet visszaesés, hogy ez benne van a pakliban, és hogy mi vezet oda, és hogyan lehet ebből mielőbb kikerülni. Hogy néha látom, hogy segítők is tudnak úgy reagálni, hogy na, büdös kölke, mennyi energiát fecöltem bele, és most meg visszaesett, és akkor dühös. Hát nyilván igen, szóval itt megint segítő, bizonyos segítőknél azért ez előfordul, de hogy ezzel fontos mit kezdeni, hogy...
Igen, szerintem a kliensnek is, meg a segítőnek is,
a hozzátartozóknak
is, az az egyik legfontosabb, hogyha történik ilyen, akkor beszéljünk róla. Mm-hmm. Mert hogy eddig nem beszéltünk, de most akkor beszéljünk róla, hogy akkor milyen érzés, hogy ő visszaesett, vagy eltűnt, mm-hmm. vagy meghalt, mert olyan is van.
És a szigorú napirendnek túl ezeken az egyén és csoportos foglalkozásokon, ugye része az is, hogy ők hasznosan elfoglalják magukat.
Nyilván volt egy struktúra, tehát hogy egyrészt meg kell tanulni azt, hogy fölkelünk, akkor van idő arra, hogy így megígyem a kávémat, illetve, hogy rendet rakok magam körül, föltakarítok, mert ezt is meg kell tanulniuk. De benne volt az, hogy nem tudom, akkor vasárnaponként sportolni kell, vagy tehát ez is mindig kicsit kliensfüggő volt, egy szabály, hogy mikor lehet a konditermet használni. Van, aki mondjuk zenész, akkor mikor fog tudni gitározni, vagy egyáltalán gitározhat-e, mert olyan is volt, amikor azt mondtuk, hogy akkor most ezt ne, mert akkor nem fogod tudni verbalizálni azt, amivel ez történik. Illetve hát vannak különböző művészetterápiás csoportok is, ahol lehet rajzolni, festeni, tehát hogy megtalálni azokat az egyéni utakat, meg lehetőséget, ahol ő tud valami olyan tevékenységet végezni, amit élvez is, meg szeret is.
És közben fontos az is, nem, hogy a saját környezetedet rendben tartsd.
Így van. Mert ezt eddig nem csinálták. Eszembe jutott egy sztori, tehát volt egyszer egy egy kliens, mert azért a rehabon felelősséget is kapnak, van mindig napi főnök, konyhás, tisztaság is, nem tudom, különböző gondok, minden.
Hiszen ezt is eddig nélkülözték.
Igen, eddig ez nem volt, és hát ezt meg kell tanulni, hogy nem csak önmagamért, hanem a közösségért is, másokért. És volt egyszer egy fiú, akinek mondtuk, hogy akkor most te leszel a konyhás. Én soha életemben nem mosogattam. És hát akkor most ott meg kellett tanulnia.
Kemény.
Igen. Tehát mindenki kap egy saját receptúrát saját magához, vagy a szerződés az nagyon egyéni, amivel igen. belépnek, vagy elindítják.
Igen, egyéni, a fix pontok megvannak, a fizikai állapot meg, amiket felsoroltam, de ezen belül nyilván az egyéni utat kell megtalálni, hogy neki mi a jó.
Uh-huh. Meg a csoportszabályok azok mindenkire vonatkoznak, tehát vannak igen. ilyen nagyon fix, kvázi kőbevésett szabályok, és akkor azon belül meg mindenkinek az egyéni felépülési útjában meg vannak plusz extrák.
Igen.
Mi az, amit akár pluszba kell csinálni, vagy mi az, amit nem csinálhat, vagy akár itt kérdezted a testedzés függést, hogy akkor ő nem mehet kondizni, szóval, hogy vagy ha megy, akkor az mondjuk szabott ideje van annak, hogy, hogy mennyit tölthet ezzel, vagy hogy ne legyenek akár itt szerváltások, hogy jó, hogy most nem tudom, eddig anyagoztam, most meg napi 6 órát gyúrok, szóval hogy ilyenekre nincsen lehetőség, hogy ezek így elcsúszanak, meg nem tudom, nekem például milyen nagyon nagy flash-ek voltak itt az elején, amikor először voltam így rehabon, színházterápiát tartani egyébként pont, és akkor én is beköltöztem, hogy mit tudom én itt az első napokban például, hogy nem hagyják egy másodpercre se egyedül az ember, tehát, hogy de egy másodpercre se, tehát, hogy...
Volt ez torosz.
Hogy amit mondott az Alice, hogy valakit akkor melléd adnak, de hogy tényleg cigizni nem mehetsz ki nélküle. Hogy ilyen szempontból, főleg az elején, és aztán ez talán egy kicsit lazul, bár ezt...
Igen, majd, lazul.
Hogy ott ne legyen egy szabad pillanatot se kvázi, ami nincs lekötve úgy, hogy tört neki állják hattogni, vagy nem tudom én, mivel legyél elfoglalva, hanem... Ez is ki van találva ilyen szempontból.
Igen, és hogyha neki állsz kattogni, akkor ott van melletted egy ember, akinek látjuk. Pont ez a feladata, hogy látom rajta, gyere, akkor csináljunk valamit.
Amikor a zenésztől a gitárt elvettétek, akkor mi történik, vagy mi a cél? Én ezt nem értettem meg.
Ez nekem is fájó pontom, de meg kell néha tenni, hogy neki az az eszköze, amiben így ki tudja magát gyakorlatilag fejezni. Viszont megmondja azt a nagyon fontos kommunikációs csatornát, a verbalitást, és nem fogja tudni elmondani, hogy mi van. Hanem beülök és egyedül gitározok. Nem tanulok meg segítséget kérni, nem tanulok meg beszélgetni a másikkal, vagy a másikra figyelni, vagy elmondani azt, hogy éppen velem mi van. Ez nem úgy történik, hogy örökre, hanem akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor most nincs a héten gitár. Próbáljuk meg. Aztán utána azt mondjuk, hogy jó, tök jó megy, nem tudom, egy hónap után.
Akkor... Egy húrt visszarakunk.
Igen.
Egy húrt.
Ma megkapod a te pengetőt.
És mi a rehabilitációs folyamat vége? Tehát, hogy az, hogy lejár a 3 hét, vagy egy hónap, vagy
az
pedig
az... Az izoláció.
Vagy pedig az izoláció.
Tehát igen, fél ez... év, 9 hónap körülbelül egy.
Hát... Igen, valahol ez egyébként másfél. Egy picit változott, hogy kb. Onnan indultak ezek a rehabok, hogy 2 év, igen. és akkor az rövidült mondjuk 1 évre, van, ahol még mindig ez a célzott, de ebben is vannak azért már változások. Szóval
ez picit, mint a 6 kötelezettség volt.
Igen, vannak rehabok, amik már reagálnak arra, amit te is mondtál, hogy mégiscsak kicsit felpörgött a világ azért ahhoz képest, mint amikor ezek a rehabok kialakultak, és valaki tényleg nem tud befeküdni 2 évre egy rehabra is kikerülni, hanem mondjuk be tud menni 4 hétre, vagy 6 hétre, de akkor azért nagyon intenzív.
Ilyen rohamrehab.
Első fel. Hát vagy ott, szóval nagyon sok minden megtörténik. A rehab az, ahogy kérdezed is, mert akkor arra rész is válaszolok, az nem ott ér véget, hogy akkor kiköltöztél a rehabból, hanem az utógondozásnak kvázi, igen, hogy utána a fenntartás, ugye nem elérni a legnehezebb valamit, bár néha úgy tűnik, hanem utána fenntartani azt a változást, tehát utána csoportokra járni, akár félutasház, ambuláns módon terápiát folytatni, tehát hogy ott ez egy nagyon-nagyon stabil alap, de az önmagában ritkán szokott elég lenni.
De hogy úgy ér véget ez a több hónapos folyamat, mint a börtönbüntetés, hogy nem tudom én, 6 hónap volt, az lejárt, vagy hogy te látom, hogy hamarabb fejlődsz, akkor te mehetsz már előbb is, vagy pedig van egy pont, ameddig el kell jutni a fejlődésben, és akkor ér véget.
Látom, két napja nem itt elmehetsz.
De most komolyan, mert én ezen gondolkodtam, hogy mi lenne, ha lenne olyan börtön, ahol az elítélt dönthetné el, hogy ő mikor bűnhődött eleget. Valószínűleg mindenki egy napot bűnhődne, de hogy gondolom, itt a rehabnál is van olyan, hogy úgy érzi a beteg, hogy de hát ő még nincs kész. És hogyha tényleg valami kirügyezett benne, akkor el tudom képzelni ezt, és hogy kifejezett pánik van, hogy neki vissza kell lépnie a régi közegbe.
Ez van, ilyen van. Tehát, hogy, de ez minden terápiának a része. Egy kicsit a reintegráció, hogy hogyan fogok visszakerülni abba a társadalomba, ahonnan én jöttem. Ez is egy folyamat, hogy hogyan van vége, mindenkinél más, mert lehet, hogy valaki tényleg megcsinálja 6 hónap alatt, még nem láttam olyat, de papírforma szerint igen, és aztán az ebben egy kulcsfontosságú rész, hogy hova integrálom a kliens. Tehát, hogy hazamegye, itt marad ebbe a városba, ahol a rehab van, önsegítő csoportba jár-e, illetve, hogy mit csinált a terápiája alatt, tehát, hogy hol tart a családi kapcsolatokban, a partner kapcsolatában, a droghoz bűződő, vagy az alkoholhoz bűződő viszonyában, jár-e a csoportokra, az önsegítő csoportokra, milyen eszközöket alkalmaz nap, mint nap arra, hogy józan maradjon, mennyire tudatos, tehát, hogy ezek alapján lehet mérni, hogy készen van-e, és hogy kimehet-e a félutasházba, vagy albérletbe költözhet.
A félutasház az, ahol bent lakik, de ki jár dolgozni, gondolom, ki jár élni a társadalmi életét, de ott azért mégis még biztonságban van.
Az már nem bent a rehabon van, hanem igen, mondjuk bent a városba, de igen.
Igen, tehát kvázi, igen. Tehát, félúton a rehab, igen. És a
tehát nem menjél vissza között. A családjához, vagy ugyanabban a régi közegben.
Tehát ilyen védett. Igen. Védett szállás, védett munkahely, ezek mind.
Kontroll, vagy valamilyen látogatás van a mentor részéről, az egykori mentor részéről?
Az egykori mentor részével elvileg, tehát hogy egy ilyen hivatalos jogviszony már nincs, de azért általában az utókövetés az mindig van. És a maga a félutas házban, ott már egy másfajta, ott is van kontroll, de ott egy egész más szereplő van, ott már egyre inkább a hangsúly arra terelődik, hogy a sorstársakkal való viszony megerősödjön. De ott is van kontroll, aki kijár és megnézi, hogy vagy, beszélget velük, illetve, hogy betartjátok-e a ház szabályait, vagy hoztok-e föl nőt, vagy nem tudom.
Igen, megtartja a csoport önmagát, meg egymás iránt felelősséget vállalnak, és abba, mi az a pont, amikortól jöhet kívülről valaki, akár egy nő, mint párkapcsolat, vagy férfi, mint párkapcsolat, vagy barátságok, amik máshonnan erednek, mint a csoport. Tehát, hogy milyen ütemben engedik maguknak, vagy illdomos változtatni a csoportdinamikán?
A nő meg a pasi az jönni fog. Illetve amikor az, amit az elején mondtál, hogy van egy ilyen flash, hogy milyen jó tisztán, az úgy jelenik meg, hogy elérsz egy bizonyos eredményt, józan vagyok, és szerelmes leszel. Az mindig jön. Van, akinek a terápia alatt.
Ez szerveltesként.
Igen. És ebben tök fontos, hogy ki az a lány, ki az a pasi, hogy ő mondjuk lehet, hogy így abszolút nem szervfüggő, akkor nyilván ott van egy ilyen, megmutatom magam, hogy én viszont szerfüggő vagyok, vagy ő is szerfüggő, hogy akkor mi lesz a kettőtök sorsa, vagy együtt voltatok terápiában, csak sose beszéltetek róla.
Tehát, vagy kifogsz egy jó társfüggőt, aki még vagy indikálja van. Is nálad újra.
Igen. Aha. És hogy erről azért mindig beszélünk. Hogy
de
okay,
nincsen pofa vizit, nem? Tehát, hogy na,
hozd haza. A vasárnapi ebédre.
Hát, elvileg nincs, de a Facebook.
Ja, az igaz. Oh.
Meg egyébként ott van a vágy, hogy El szokták mondani, hogy a Kovács Pistivel, vagy a Horváth Gézával, vagy a Tóth Marival fogok párkapcsolatot kialakítani, és akkor...
Összetessük életünk fonalát.
Így van.
És általában jó szívvel és jó érzéssel engeditek el az embereket a rehabról? Tehát, hogy a döntő, megint a kis naív, pozitív életben bizakodó énem szól, hogy amikor elköszöntök valakitől, akkor látjátok, hogy nap tök fölösleges volt, vagy pedig inkább az az érzés dominál, hogy na, igen, valakit megmentettünk és elindítottunk.
A kérdésnek arra a részére reagálnék, hogy igen, azt gondolom, hogy ha valaki el van engedve, vagy kvázi kirepül, akkor ő akkor repül ki, amikor ő erre készen van, és akkor viszont ki is van lökve a fészekből, vagy hogy mondjam, tehát hogy annak megtalálni a megfelelő pillanatot arról, hogy ő tényleg készen legyen, hogy így nagyjából látni lehet, hogy mik azok az irányok, amikre jobban oda kell figyelnie, vagy mi az ő számára magas kockázatú helyzetek, és akkor arra is felkészíteni, szóval, és amit beszéltünk, hogy nem a vakvilágban vannak ők kilökve, hanem azért jó esetben ennek van egy szorosabb utánkísérése is. Másrészt, amit mondtál, ez a csak egy kicsit, bocs, belekötök a kérdésbe, hogy megmentettük, hogy...
Igen, én is akartam, de...
Hogy senki nem szorul megmentésre.
Én ezt képzelem.
Hát igen, hogy senki nem szorul megmentésre, a világ nem szorul megmentésre, meg megmenteni senkit nem lehet, hanem mi ott megdolgoztam. Szóval mi nem megmentők vagyunk. És hogy ez pont ez a megmentő attitűd, ez egy kicsit káros is tud lenni.
Latexim a palástal a ruhátok alatt.
De van, de van, de most nem hívják.
Nem mutatjuk meg, de...
Superwoman.
Az az egyenruha.
Igen, meg hát a mai világban nem is mindig van arra lehetőség, hogy leülj és elgondolkodj magadon, és van fél éved arra, hogy helyrehozd az életed. Most tök mindegy, hogy ha nincs függőséged, akkor is. Ez egy szerintem egy óriási ajándék. És olyan emberekkel együtt lenni, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonló az élettörténetük, és megtartanak, és elfogadnak olyannak, amilyen vagy, azt szerintem egy iszonyatos jó flash. Tehát, hogyha van kiút a szenvedélybetegségből, akkor talán ez az, hogy megtapasztalni azt, hogy jó vagyok, és elfogadnak. És ez egy jó flash.
És lehet, hogy fél évről van szó, de a hátralévő évtizedeidet befolyásolod, vagy változtatod meg vele, és ahogy te is 20 éve magad mögött tudtad hagyni a múltadat, és már alig emlékszel rá, és azt mondod, hogy de hát az már rég nem én vagyok, ugyanígy ez a lehetőség ott van bárkinek. A kimondható.hu-n össze fogjuk gyűjteni azokat a rehabilitációs intézeteket, amiket ha már semmi más nem segített, hiszen számos megelőző lépcsőfok van, ahogy erről korábban beszéltünk, megtaláltuk, fel tudtok keresni. Én nagyon szépen köszönöm Nagy Aliznak, hogy bepillantást engedett ebbe a világba.
Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Sziasztok!
Sziasztok!
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.